Ez itt a Kütyű rovat, ahol a filmes univerzumnak a technológiai világába kalauzoljuk el a kedves hallgatókat, és ebben segítségünkre Szabó Gábor lesz ma is. Szervusz Gábor!
Igyekszem!
A mai napon arról beszélgetnénk, hogy a kamerának, hát hogy is fogalmazzak, megbeszéltük, hogy mi kerül az elejére, megbeszéltük a működését nagyjából, de ezek a modern kamerák, főleg ezek az automaták, amiket használunk is, meg amik a filmnél is vannak. Vannak olyan rejtélyes kifejezések, például zársebesség, meg ilyenek, amikkel az ember nem igazán tud mit kezdeni, pedig rá van írva mindig a dobozra, és közben ezek jelentősen befolyásolják a vászonra kerülő képet. Tehát megismerkedünk azzal, hogy a kamerákon mit lehet, mi mindent lehet beállítani ahhoz, hogy különböző képeket kapjunk.
Ez egy olyan terület, ami nem csak a, hogy is mondjam, a nem profikat riasztja meg, hanem én nagyon sokszor azt láttam, hogy amikor megjelentek a digitális kamerák a filmkészítésben, akkor ott a profi operatőrök nagy része is azért idegenkedett a digitális kamerától, mert úgy érezte, hogy ott valami olyan világba viszi be ez az iszonyatosan bonyolult menü sor, amit ott még jóval több dolgot lehet állítani, mint egy amatőr kamerán, hogy ezzel úgy inkább nem akart foglalkozni. Hát egy filmkamerába befűzzük a filmet, és akkor megmondjuk, hogy mennyi az expozíció, és meg lehet nyomni a gombot. Tehát ott nincs ez a kérdés, így nem merül föl.
Nyilván egy filmes operatőr úgy van vele, hogy mennyi mindent tudok én beállítani, miközben meg az átlag user meg úgy van vele, hogy mennyire jó lesz, hogy én csak megnyomom a gombot, és akkor megcsinálok képet, és nekem nem kell mindenfélét tekergetni, meg húzogatni.
Hát igen, tulajdonképpen ez most azoknak érdemes hallgatni, akik azon kívül is szeretnének egy picit játszani a képi lehetőségekkel, hogy csak éppen a kamera magától rögzítse a legjobb képminőségben, és ők erre nem is akarnak tudni, hogy mit állított a kamera, és hogy mit lehetne helyette állítani. De vannak olyan helyzetek, amikor én is automatára állítom a kamerát, mert nincs idő foglalkozni a beállítással, valami éppen olyan gyorsan történik, vagy egyszerűen...
Szerintem a Forma 1-es pilóták is úgy vannak vele, hogyha az autósztrádára megyek, akkor elég, hogyha a tempomatot benyomom, nem kell nekem ott variálni.
De ugyanakkor, hogyha valaki egy kicsit szeret játszani magával a képpel, és így érdekli a képkészítés, akkor viszont nagyon sok dolgot tud befolyásolni a képen ezekkel a állítási lehetőségekkel, és tulajdonképpen nem annyira bonyolult a dolog, csak meg kell érteni a logikáját, és a menürendszerből 4-5 féle dolgot kell megérteni, és a többi az mindenféle egyéb, tehát hogy kávét is tud főzni a gép, és nem tudom, de is be lehet állítani, hogy hány fokos legyen a kávé. Tehát még vannak ilyen extra dolgok, de az nem feltétlenül a lényeges rész.
Jó, akkor nevezzük meg, mi ez a 4-5 dolog.
Az egyik az a, ha előről jövünk be a kamerába, a fény felől, vagy a tárgy felől, akkor az első hely, amivel bármit tudunk csinálni, ez az úgynevezett irisz. Ez ugye hasonló az emberi szemen látható iriszhez, és körülbelül a hatása is azonos vele. Ugye tudjuk, hogyha valaki egy kicsikét rosszabbul lát, és életlenebbül lát, hogyha jobban akarja látni azt a dolgot, akkor így hunyorítani kezd. És tulajdonképpen az történik ilyenkor, hogy a hunyorítással csökkenti a szemén azt a nyílást, ahol a fénybe megy, és amikor kisebb nyíláson jut át a fény, akkor élesebbé válik a kép. Most tulajdonképpen ugyanezt történik az irisznél, hogy egyrészt változtatja a bejutó fény mennyiségét, tehát ez a kép sötétsége és világosságnak az egyik befolyásoló tényezője. A másik viszont az, hogy mennyire lesz a kép éles. És ezt, hogy mennyire éles, ezt elsősorban most arra értem, hogy ez a bizonyos mélységélesség, amiről már azért beszéltünk, de azért elmondom a lényegét, hogy tulajdonképpen a kép mélységében mekkora tartomány az, ahol a kép éles. Hogy ezt tudjuk vele befolyásolni. Tehát, hogyha nagy a mélységélesség, akkor van egy hatalmas nagy területem, azt mondom, hogy 2 métertől 10 méterig mondjuk minden éles a képen, teljesen mindegy, hogy hova megy a szereplő, az állandóan fókuszban lesz, és nekem akár nem is kell hozzányúlni az élességállító gyűrűhöz. Hogyha kicsi a mélységélesség, az angol az nagyon képletesen mondja ezt, mert ők azt mondják, hogy shallow, hogy sekély. Tehát tulajdonképpen egy sekély sáv az, ahol éles a kép, és akkor azt lehet mondani, hogy mondjuk a szereplőre állítom az élességet, de hogyha egy fél métert hátralép, akkor kilép az élességből, tehát egy nagyon szűk részen éles a kép. És az irisznyílás nagyon alapvetően befolyásolja ezt, tehát minél szűkebbre állítjuk az iriszt, le is szűkítjük fizikailag azt a lukat, ahol bejut a fény a kamerába, és ezzel növeljük a kép mélység élességét, és egyre élesebb. Hát ma a tendencia, vagy a trend, az pont az ellenkezője, tehát ez az óriási divatba jött, a Canon 5D hozott egy ilyen új, hogy is mondjam, lendületet a filmkészítésben. Annak a kamerának az a tulajdonsága volt, azok után, az évek után, amikor a videókamerákkal forgattak a nem profi filmesek, és a videokameráknak volt a kicsi szenzora miatt, és a kicsi lencséje miatt ilyen óriási mélységélesség, hogy tulajdonképpen a képen minden éles volt. Nem nagyon tudtunk beavatkozni.
És ettől volt olyan rettetesen steril,
olyan nem? Nagyon steril, nagyon videós volt. Na most végre megjelent egy olyan kamera, ami a mozifilmekhez hasonló lágyabb képet eredményezett, mert annak akkora volt a képmérete, tehát magának a kamerának a szenzora, az olyan volt, mint amikor még filmre fényképeztünk, ugye volt egy fekvő filmkocka a filmszalagon, amit úgy hívtak, hogy Leica kocka. Ez a képméret volt a szenzora a kamerának. Ez jóval nagyobb képméret, több mint a duplája a mozifilmek filmméretének, mert ott a mozifilmen ugye függőlegesen van a filmszalag, és azon látszik a kép viszintesen, és csak a film szélességében van rajta. És itt viszont a fényképezőgépnél viszintesen van befűzve a kamera, és két mozifilmes filmkockányi terjedelmű a kép szélessége, tehát több, mint a duplája. És emiatt egy ilyen nagyon kicsi mélységélességű kép keletkezett ebben a kamerában, még a mozifilmnél is erősebben éreztük azt, hogy csak egy ponton van élessége a képnek, és ami előtte és mögötte van, az nagyon lágy és nagyon puha. Óriási divat lett belőle, videoklippek, reklámfilmek épültek, és a mai napig is láthatjuk ezt az effektust. Ezért került be tulajdonképpen a játékfilmgyártásba, és sokszor ezzel a kamerával dolgoznak, vagy ezt a hatást próbálják elérni. Tehát ez megint olyan dolog, ami a nyitott irisszel lehet elérni, az az egyik módszer nyilván, és hát persze nem egy nagyon nagy látószögű objektívvel, aminek eleve az a tulajdonsága, hogy ott nagy a mélységélesség. Tehát ezt kell tudni az iriszről. Talán azt érdemes itt elmondani, hogy mi a különbség a között, hogy hagyjuk a kamerának ezt az automata állítást, vagy én magam határozom meg, hogy mennyi legyen az irisz. Azt a hatást, azt ismerjük a képen, hogy amikor mondjuk egy videokamerával forgatunk egy szobában, és bekerül a képbe egy ablak, akkor elsötétedik a kép, és ilyen sziluettbe jelenik meg előtte a szereplő. Amikor ellép az ablak elől, és a fal kerül csak a képbe, és az ablak kikerül a képből, akkor megkivilágosodik a kép, és ha bejön egy fehér ing a képbe, akkor ott sötétebb lesz a kép, hogyha a fal színe változik, mert átmegy egy másik oldalra. Gyakorlatilag a képtartalomtól függően folyamatosan állítja a kamera az expozíciót automatikusan. Ez az egyik olyan effektus, amiből például első látásra föl lehet ismerni, hogy egy amatőr felvételt lát az ember. Egy profi filmen, akár televíziós filmen, akár mozifilmen soha nem látni ilyet, tehát ott mi mindig egy fix expozíciós értékkel megyünk a jelenet során, és az egész jelenet független attól, hogy most valaki szereplő milyen színű inkbe jön be a képbe, az nem fogja megváltoztatni az egész képnek a világosságát, vagy a sötétségét, vagy az, hogy bekerült a képbe egy lámpa, vagy egy világosabb tárgy, attól nem fog elsötétülni a kép. Tehát ez egy alapvető dolog, hogyha az ember mondjuk egy hosszabb jelenetet akar forgatni, mindegy, hogy külsőben vagy belsőben, akkor nem biztos, hogy jó dolog, hogyha bekapcsolva hagyja ezt az automata iriszállítási lehetőséget, vagy automata expozíciót. Inkább azt javaslom ilyenkor, hogy nézzük meg, hogy az automata milyenre állítaná, hogy jó legyen a képminőség, és akkor kapcsoljuk ki az automatát, és hagyjuk úgy manuális állásban az expozíciót, és akkor azt a fix értéket az egész jelenetre meg tudjuk tartani. A következő az a bizonyos zársebesség, amit mondtad, hogy ez milyen ijesztően hangzik. Itt arról van szó, hogy van nekünk egy másodpercben 25 képünk. A mai mozgókép rendszerek, hát a moziban még mindig nagyon létezik a 24 kép kockásebesség, a digitális médiában inkább a 25, e között a kettő között szinte alig van látható különbség, de mondjuk azt most, hogy 25. Hogy 25 kép készül egy másodperc alatt, ez, ami megszoktunk, mint filmes látványt. Ezt még a szem el tudja fogadni folyamatos mozgásként. Sőt, azt mondom, hogy amikor filmet nézünk, akkor ezt várjuk a látványtól. Legyen benne ez a pici filmszerűség, és ne legyen egy teljesen folyamatos látvány. És hogyha azt mondjuk, hogy elosztjuk az egy másodpercet 25 részre, ugye ha egy másodperc alatt 25 kép készül, akkor egy képre egy 25 másodperc idő esik, tehát egy digitális kamerával ennyi lehet az az expozíciós idő, amennyivel egy kocka megvilágítódik. Ugye mindig az van, hogy készül egy fénykép, ezt hívjuk zársebességnek, hogy a zár 1,25 másodpercig van nyitva, addig exponál egy kép, és akkor utána jön a következő kép. Ennyi ideje van, mert egyszerűen 25 részre el kell osztanunk az egy másodpercet. Az az érdekes egyébként, hogy maga az alap expozíció, amit megszoktunk a filmeknél, az ennek pont a fele idő, azaz 1/50, ami abból adódott, hogy a filmkamerákon el kellett ezt az egy képkockára eső időt osztani két részre. Az egyik fele az volt, hogy exponáljuk a képet, a másik fele az időnek az azzal telt el, hogy a kamera továbbította a filmet a következő kockára. Ismét megállt a film a kapuban, és akkor újra kinyitottuk a fényt a film előtt, hogy beexponálódhasson. Az pont a fele ennek az 1/25-ödnek, és az az érdekes, hogy valahogy ez az a filmes látvány, ami ehhez az időhöz tartozik. Most már talán azért, mert ezen trenírozták a szemünket, amikor moziba jártunk, és még ma is a digitális kamerák korában is ezt használjuk alapexpozíciós időnek minden mozifilmnél, sőt, nem csak mozifilmeknél, hanem tulajdonképpen ez a standard idő, expozíciós idő minden mozgókép felvételnél, ez a kameráknak a névleges expozíciója. Ez azért lényeges, mert ennek a hatása, hogyha hosszabb vagy rövidebb ideig exponálunk, az úgy jelentkezik a képen, hogy amikor minden mozdulatlanul áll a képen, tehát egy tájképet veszünk föl, és semmi nem mozdul, akkor nem érzem a különbséget, nem érzékelhető a különbség. De abban a pillanatban, hogy valami mozog a képen, tehát megy egy ember, egy autó, a kamera végigigazít egy tájon, vagy bármilyen mozgás érzékelhető a képen, akkor az expozíciós idő alatt is elmozdul a kamera, vagy az a szereplő, aki mozog a képen. Tehát, hogyha megnézzük azt a képkockát utána közelről, akkor azt fogjuk látni, hogy a mozgó szereplő, ahogy mondjuk lendíti a karját egy teniszütő az ütéshez, a karja az nem egy éles képet fog adni azon a kockán, hanem néhány kockán keresztül, amíg ez az erős mozgás van, hogy föllendíti a kezét, egy 2-3-4 kockán keresztül egy bemozdult, életlen foltot látunk a keze helyén. Hogy mennyire életlen, az ugye függ attól is, hogy ő milyen gyorsan mozgatja a kezét, meg attól is függ, hogy ez a bizonyos expozíciós idő, ez mennyi, ez a záridő, úgy is hívjuk. Egy időben, de még talán ma is divat volt az ilyen akció jeleneteknél, nagyon rövidre állítani az expozíciós időt, sőt, sportközvetítéseknél is lehet látni, hogy úgy állítják be a képet, hogy csupa tűéles kockát adjon, tehát ilyen nagyon rövid, de 1000 másodperc, tehát nagyon-nagyon rövid expozíciós időt hagyunk. Az alatt ugye nincs ideje elmozdulni a kéznek, annyira rövid az expozíció, minden egyes kocka tűéles. És érdekes módon egy ilyen nagyon kellemetlen hatása van a képnek, én mindig észreveszem, és nagyon zavarja a szememet, mert ilyen tűéles fázisokat ad, és a szem, abszolút ilyen stroboszkóp hatása van a képnek, és a szemnek nem adja meg azt a kellemes lágyságot, egy mozgás, amit az életben megszoktunk.
A rekesz és a zár között
Van viszony, igen, igen. Hát ez úgy van, hogy ezek az elemek, amikről most beszélünk, most az előbb az irisről beszéltünk, most az ársebességről, és amiket még el fogok mondani, ezek tulajdonképpen egymással csereszabatos egységekben cserélhető értékek. Tehát lehet azt mondani, hogy mondjuk be akarom zárni az iriszt egy egységgel, ez a blend egyébként az egysége ezeknek az expozíciós fokozatoknak, mondjuk egy blendével be akarom zárni az iriszt, mert nagyobb mélységélességet akarok, akkor elsötétülne a kép egy blendével, de ha kinyitom a zárat, egy mondjuk dupla annyit exponálok, tehát egy 50-et helyett egy 25-öt exponálok, akkor azt a fénymennyiséget ott megnyertem, és pontosan ugyanolyan lesz a képnek a világossága, csak éppen a bemozdulásnak a mértéke fog változni, meg a mélységélesség mértéke fog változni a képen. Tehát ezek cserélhető egységek, amivel lehet kombinálni, hogy melyikből veszek el, és melyikhez adok hozzá, és közben ugye valamit megváltoztattam a képen, amit szeretnék. Ez az érdekes ebben a, úgy hívjuk ezt a bemozdulásos életlenséget egyébként angolul, hogy motion blur, tehát egy ilyen mozgásból eredő életlenség, és nagyon nagy szüksége van rá a szemünknek, hogy igazán folyamatosan lássuk. Hogyha például azt mondom, hogy valaki kifele csinál egy felvételt egy haladó autóból az oldalablakon keresztül, akkor képzeljük azt el, hogy megy az autó mondjuk 80-nal vagy 120-szal, és bekerülnek elénk fák vagy oszlopok. Na most, amikor ilyen rövidre van állítva a zársebesség, akkor elképzelhető, hogy egy fa vagy egy oszlop, az csak egyetlen egy éles kockán lesz rajta, mert az előző kockán még nem került be, a következő meg már kikerült. Tehát nem azt fogom látni, hogy valami elsuhant a szemem előtt, hanem azt fogom látni, hogy beugrik valami, és kiugrik valami, tehát hogy nincs, vagy ha két képen szerepel, akkor a kép bal oldalán van egy éles fa, majd a jobb oldalán van egy, majd aztán sehol nincs. Tehát, hogy ez nem ad mozgásérzetet, és ettől nagyon rossz a szem számára.
Értem. Kettőt akkor gyakorlatilag kipipáltunk a 4-5 tényezőből. Ezzel gyakorlatilag elértük az időhatárunkat. Ha 2 hét múlva velünk tartanak, akkor meghallhatják a maradékot is, úgyhogy mindenképpen legyenek itt velünk 2 hét múlva is csütörtökön a filmes műsorban Szabó Gáborral és velem.